Folytatjuk a barangolót, önök Gál Ildikót hallják, a következőkben Pataki Dezsővel, a Dunaföldvári Városi Művelődési Központ igazgatójával beszélgetek a Dunaföldvári csonkatoronyról. A négyszög alaprajzú négyszintes gúlatetős épület az olvasmányaim szerint 1500 körül épült, késő gótikus stílusban, az átépítések során pedig reneszánsz részletekkel is gazdagodott az épület, amelyet csonka toronyként is hívnak. De mitől csonka ez a torony, és mi volt ennek a funkciója?
Igen, az, hogy mitől csonka ez a torony, ezt tulajdonképpen nagyon nem lehet tudni. Az információi valóban helyesek. Igazából írásos emlékek nem maradtak fent arról, hogy mikor épült ez a vár. Az biztos, hogy maga a város már a bronzkorban is lakott volt, hiszen abból a korból is származnak régészeti leletek, illetve az teljesen biztos, hogy a római korban lakott volt a település, hiszen a Limesnek tagja volt, és itt is volt egy erődítmény, illetve hát ugye a korábbi még a bronzkori évekből eredetezhető az a bizonyos földvár, ami nyilván már nem maradt meg, de a városnak a nevében ez benne van. Tehát a mostani torony, a mostani vár, ami látható, ez valóban a 16. század elejére tehető az építése, de pontos adatokat, ennél pontosabbakat nem tudunk. Két utazó, Evlia Cselebi és Ottendorf Henrik 1600-as évek második felében, 1663-ban járt a környéken, és ők említik a földvári várat, tehát az biztos, hogy ekkor már állt a vár, de hát sajnos ugye a visszavonuló török csapatok 1686-ban felégették, akkor egyébként a torony tetőszerkezete is leégett, és elképzelhető, bár ugyan utána helyreállították még, elképzelhető, hogy esetleg innen eredeztethető a csonkatorony, de utána még a kurucok is megszállták, tehát igazából akkor még a hadászati jelentősége a Rákóczi szabadságharc idején megvolt. Vagbottyán János generális foglalt el a földvári várat, akinek egyébként most egy remek kiállítása is látható, illetve akiről egy remek kiállítás is látható a toronyban. És aztán még a 18. század végén már mint börtön használták csak, tehát akkor a hadászati jelentősége megszűnt már a várnak. Az oldalon börtöneként használták, később pusztult az állaga, magtárként funkcionált, és az 1963-ban kezdődött el a felújítása, és az 1976-os megnyitása óta, mint múzeum működik az épület.
Török toronynak is hívták a csonkatornyot, miért?
Azért hívták török toronynak, mert igazából a török korban, tehát a török időkben lehet mondani, hogy élte fénykorát, tehát igazából hadászati jelentősége akkor volt ennek az erődítménynek, és aztán utána ugye a hadászati jelentősége folyamatosan csökkent, ami később aztán, mint az előbb mondtam, már meg is szűnt.
Sokáig börtönként is használták a tornyot, tudunk ismert foglyokról?
Ismert foglyokról nem tudunk, viszont egy érdekesség van, ugye a múzeum, a most múzeumként funkcionáló épület alsó részében megvannak még eredeti börtöncellák a 18. századból, és ott az egyik börtöncellában látható egy eredeti, hát nevezzük freskónak, tehát egy rajz, amit az ott raboskodó egyik rab készített, a legenda szerint a saját véréből készített festékkel. Tehát ez a fal rajz, ez látható még az épületen, tehát minden bizonnyal használták börtönként. Nevesíthető rabokat nem ismerünk az időszakból.
Van egy régészeti és fegyverkiállítás is. Vannak egyébként kínzó eszközök, és tehát itt kínozták a börtönbe zártakat?
Arról nem tudunk, hogy mennyire kínozták őket, viszont amit ön említ, ez a fegyverkiállítás már nem látható a múzeumban, ugyanis szerencsére egy nagy felújításon ment keresztül a múzeum és az egész várudvar, és az addig akkor itt levő kiállításanyagot lebontotta a megyei múzeum, és tőlünk elvitte, és a 2007-es újra megnyitáskor egy vadonatúj kiállítás került a múzeumba. Most a Vakbottyán emlékezete című nagyon színvonalas, látványos, interaktív kiállítás látogatható a múzeum épületében, amelyet egyébként a Vosinszky-Mor megyei múzeummal közösen rendezett a Dunaföldvári Vármúzeum. Középpontban a Rákóczi szabadságharc, illetve annak is igazából a helyi dunaföldvári város környéki dunakömlődi eseményei állnak, és hát fókuszban Vakbottyán János, aki, mint korábban említettem, maga megszállta a földvári várat, és itt tulajdonképpen egy fixőállást épített ki, és innen indult a dunántúli hadjárataira. Tehát ezek az események és ezek a személyek állnak a kiállítás fókuszában. nagyon érdekes. Van például egy terepasztal is, ami ugyancsak egy fiktív, de mégis egy látványos csatajelenet látható, be lehet öltözni kurut ruhába, tehát sok-sok érdekesség látható ezen a kiállításon.
Látogatható akkor most ez a tárlat? Én azt olvastam valahol, hogy csak április 15-től mehetnek be a látogatók a Csonka-toronyba.
Igen, a múzeumunk időszakosan üzemel, csak a tavaszi, nyári és őszi hónapokban, tehát április 13-án kedden nyitunk, és egészen október végéig látogatható egyébként a múzeum, és a várudvaron található még egy fafarogó galéria, ami szintén ebben az időszakban látogatható. Ennek egyik részében egy helytörténeti anyag látható Dunaföldvár mezőváros címmel, és a másik része pedig időszakos kiállításoknak, legfőképpen népművészeti, népi fafaragó kiállításoknak ad helyet. Most idén például lesz benne török népművészet, lesz az Éli Népművészet 2010-es országos kiállításnak a Dél-Dunántúli régiós bemutatója, és lesz egy nagyon színvonalasnak ígérkező kiállítás a Prokultúr alapítvánnyal közösen, a Kodály Zoltán díjasok, tehát ennek az alapítványnak a díja, ez a Kodály Zoltán díj, és akik ezt megkapták, azok a népművészek fognak kiállítani ebben a galériában.
Barangoló. Egy műsor mindazoknak, akik hazai tájakon szeretnének pihenni. Barangoló. Magyarország bejárható.
Lejöttünk a Dunaföldvári várból. Tegyük föl, hogy ettünk hallevet vagy halászlevet illik ott tenni. Mindegy is.
Igen, hát a halászok általában azt szokták mondani, hogy
hallé az,
hogy az hallé, nem a halászfő benne. Teljesen mindegy, kóstoljuk meg, és ha megkóstoltuk, vagy talán először, főleg nyáron ugorjunk fejest a termál strand nagyszerű vízében. Dunaföldvárnak ugyanis van termálfürdője is. 1966-ban fúrták a kutat, és jött a melegvíz. És aztán menjünk át a túlsó partra, a halászlé után, különösen, vagy a hallé után, mert ugye a mondás azt tartja, hogy átkozott a hal a harmadik vízben, vagyis a halra bort kell inni, és akkor erre a halra már solti bort ígyunk, mert Solt arról nevezetes, hogy itt van a solti szőlőhegy, ez a bizonyos magas hegyen, amiről rálátni Dunaföldvárra, és itt 5-6-800 nem tudni hány pince is található, amelynek az Aranykulcs hegyközség a gazdája. Nagyon kellemes borokat lehet itt inni.
És nem tévesztendő a fehér... Solt hatkerti
Solti borok. Kihasználva éppen itt az Alföldön a kiemelkedés, tehát ezt a kis idézelbetett hegyet, ugye ennek az oldalában készültek a pincék, és található az Alföld egyik legnagyobb pincéje is, a Vécsei pince, ahova érdemes bemenni, és ez egyúttal már jelzi azt is, hogy a vécseiek birtoka volt Solt hosszú ideig, és a késő klasszicista Vécsei kastély, az a művelődési ház, a parkjában, a kertjében van egy ilyen régi öreg solti parasztház, ahol a solti konyhát ismerhetjük meg, és ha már körülnéztünk itt Solton, akkor érdemes megnézni az ország legeslegelső vasbetonból készült közúti hídját is. Mert nem tudom, tudod-e, hogy hol van az első olyan híd, amit Magyarországon vasbetonból építettek?
Nem. Solton?
Nem.
Nem, mert azt most mondtad volna.
Budapesten, a Városligetben.
Az a híd?
Ott van az a kis híd, ott közvetlenül a Hősök tere háta mögött, ami alatt valamikor a kisföld alatti már fönt a felszínen elrobogott, amikor ment ugye a régi végállomás felé, és mai napig is megvan, ipari műemlék, gyönyörűen helyreállították, sajnos általában, mikor kicsit rendbe rakják, utána rögtön telemázolják graffittivel, de ennek ellenére ott van. Ez volt az ország első vasbetonból készült hídja, de hát ez nem közúti híd volt, ez egy gyalogos híd volt a kisföld alatti fölött. Az első közúti híd az Solton épült 1889-ben, méghozzá meglehetősen korán, és érdekessége az, hogy mindössze 28 nap alatt épült ilyen parabola alakú vasbeton híd, és a különlegesség az, hogy még ma is áll, és még ma is működik, és mai napig ezen megy át az 51-es útnak a forgalma.
Végül is a vasbeton régi anyag, tartós, talán már a romaiak is használták.
Így van. És akkor még valami, amit Solton elkerülhetetlen, hát a Solti adó.
A Solti nagyadó.
A Solti nagyadó. Hát ugye akárhonnan nézel Solt felé, a Dunaföldvári várból, a vár teraszáról kinézel, akkor is látod, amikor mész Solt felé, akkor is látod, ugye hát messze magaslik ott az Alföldön. 1977 januárjában adták át, vagy februárjában adták át, ha pontosan akarok fogalmazni ezt a hatalmas monstrum vas adószerkezetet. Ugye addigra a lakitelki adó, ami az első nagy adóállomás volt, annyira beszorult az európai frekvencia sűrűsödés következtében, hogy szükség volt egy olyan adóra, ami többé-kevésbé az ország közepéről be tudja sugározni szinte az egész országot, középhullámú adással, és hát abban az időben ugye szovjet segítséggel épült meg ez az adó, ami azt jelentette, hogy valami 3 millió rubelt értékben vásároltunk különböző olyan elemeket, gépészeti dolgokat a Szovjetuniótól, amit aztán ide beszereltek, és hát a Solti adó mai azóta napig is működik, mert legalábbis én abból szoktam tudomást venni róla, hogy működik, hogy bemondja a rádió, hogy a Solti adó karbantartási munkás
miatt átmenetileg
szünet.
A magazin további részében a Veszprémi Tavaszi Fesztivál és a Miskolci Nemzetközi Opera Fesztivál programjait ajánljuk.